Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg, kedves testvérek, Isten igéjét, amint az egyházunk a mai napra vízkereszt ünnepe utáni utolsó vasárnapra igehirdetés alapjául kijelölte. Megírva találjuk az apostolok cselekedeteiről szóló könyv 26. fejezetének első 20 versében a következőképpen. Agrippa erre így szólt Pálhoz: megengedjük, hogy szólja magad mentségére. Akkor Pál kinyújtotta a kezét és védőbeszédet mondott: boldognak tartom magam, Agrippa király, hogy mindazok ellen, amikkel a zsidók vádolnak, ma előtted védekezhetem, mert te kiváló ismerője vagy a zsidók minden szokásának és vitás kérdéseinek. Kérlek azért, hallgass meg engem türelemmel. Életemet, amely kezdettől fogva népem között és Jeruzsálemben folyt, ifjúságomtól fogva ismerik a zsidók mindnyájan. Mivel ők kezdettől fogva ismernek, tanúsíthatják, ha akarják, hogy kegyességünk legszigorúbb irányzata szerint éltem, mint farizeus. Most is amiatt a reménység miatt állok itt vád alatt, amelyet atyáinknak ígért Isten. Ennek teljesülését reméli 12 törzsünk is, éjjel-nappal álhatatosan szolgálva Istennek. Ezért a reménységért vádolnak engem a zsidók, Agrippa király. Miért tartjátok hihetetlennek, hogy Isten halottakat támaszt fel? Én egykor elhatároztam magamban, hogy mindent meg kell tennem a názáreti Jézus neve ellen. Meg is tettem ezt Jeruzsálemben, és a főpapoktól kapott felhatalmazás alapján a szentek közül sokat börtönbe vetettem. Amikor pedig megölték őket, én is ellenük szavaztam. A zsinagógákban mindenfelé gyakran büntetéssel kényszerítettem őket káromlásra, sőt, ellenük való féktelen őrjöngésemben egészen az idegen városokig üldöztem őket. Egyszer éppen ilyen ügyben utaztam a főpapok felhatalmazásával és megbízásával Damaszkusz felé. Déltájban az úton láttam, ó király, amint a mennyből a nap fényénél is ragyogó világosság sugároz körül engem és utitársaimat. Mikor pedig mindnyájan a földre estünk, egy hangot hallottam, amely így szólt hozzám héber nyelven: Saul, Saul, miért üldözöl engem? Nehéz neked az ösztöke ellen rugódoznod. Erre ezt kérdeztem: ki vagy, Uram? Az Úr pedig így válaszolt: én vagyok Jézus, akit te üldözöl. De kelj fel, és állj a lábadra, mert azért jelentem meg neked, hogy szolgámmá tegyelek, hogy tanúbizonyságot tegyél arról, amiket láttál, és arról, amit ezután fogok neked magamról kijelenteni. Megoltalmazlak-e néptől és a pogányoktól, akikhez küldelek? Azért küldelek el, hogy nyisd meg a szemüket, hogy a sötétségből a világosságra, és a sátán hatalmából az Istenhez térjenek. Hogy az én bennem való hitáltal megkapják bűneik bocsánatát, és örökséget nyerjenek azok között, akik megszenteltettek. Ezért, Agrippa király, nem voltam engedetlen a mennyei látomás iránt, hanem először Damaszkuszban és Jeruzsálemben, majd Júdea lakóinak és a pogányoknak hirdettem, hogy térjenek meg, forduljanak Istenhez, és éljenek a megtéréshez méltóan. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, kétségtelenül nagy élvezetet találunk az ösztöke elleni rugódózásunkban, ahogyan egy csecsemő is szívesen rugdalózik. Csak épp az ő rugdalózása egyszerűen csak az élet jele, az életkedv jele, a miénk pedig a halál jele. Hiszen Jézus ellen rugdalózunk, mert a saját fejünk és vágyunk után akarunk menni, nem pedig a mindenható által mutatott irányba. Fontosabbnak tartjuk azt, amit magunk akarunk és szeretnénk elérni, mint azt, amit Jézus ad elénk. Egy szóval úgy is mondhatjuk, hogy nem bízunk az ő szavában. Mert ő kijelent valamit, miért szívesen megmagyarázzuk, hogy ez miért nem kell komolyan venni, miért nem igaz, miért nem alkalmazható mondjuk a mai modern környezetben, és még szépen fel is tudjuk talán sorolni, hogy a Biblia korában mi mindent nem ismertek még az emberek, mi mindent nem tudtak még az akkoriak, amit mi már ismerünk és tudunk, és éppen ezért nem lehet olyan komolyan venni a benne foglaltakat, mert egy elmaradottabb szinten jelenik meg, és aztán miért is van másképpen tehát az, ami van a Bibliánkban, és sokféle módon kitaláljuk, hogy mi minden az, ami érvényteleníti számunkra a Szentírás szavait. Ha egy kicsit szerényebbek vagyunk, akkor csak annyit mondunk talán, hogy hát azért annyira nagyon komolyan, meg annyira szó szerint nem kell azt követni, amit Jézus mond, csak úgy nagyjából a lényegét tekintve. Aztán vannak harcosabb ateisták, akik pedig neki állnak annak, hogy ízekre szedjék Isten igéjét, hogy cáfolják azt, ami benne található, vagy hogy módosítsák valami módon a tudomány nevében mondjuk, hogy hát hogyan is lehet ezt kiigazítani és helyesbíteni. És hát bizony valljuk meg, hogy az egyház népe is gyakran beleesik ebbe, és bedől, megeszi azt, amivel igyekszenek megetetni minket, hogy valóban, hát akkor ezt meg azt is figyelembe kéne venni, és rengeteg témát lehetne bizonyára említeni ezzel kapcsolatban, hát az egyik kedvenc visszatérő téma természetesen ilyenkor mondjuk az evolúció, amely éppen most egyházi fórumon is újra terítéken van, és igyekszünk komolyan venni a tudományos világ megállapításait, inkább elhisszük a materialista tudománynak a dolgait, mint sem átgondolnánk, hogy hát végül is mivel akarnak minket megetetni. Nyilván senki nem gondolja rólam, hogy fizikusként tudomány ellenes lennék, egyszerűen csak arról van szó, hogy mindegyik Schuster maradjon meg a kaptafájánál. A tudomány Schustere is maradjon meg a tudomány kaptafájánál, annak hatáskörében, és persze a teológus is, mint Schuster maradjon meg a maga kaptafájának, annak a hatáskörében. Márpedig az a helyzet, hogy valójában a tudomány a saját módszereit alkalmazva nyilvánvalóan csak az anyagi világ területét képes vizsgálni. Ezekkel tud foglalkozni, ezeken belül tud bizonyos összefüggéseket megtalálni, akár törvényeket alkotni benne, elméleteket gyártani. Ezt a saját módszereit alkalmazva tehát csak ezt a látható tartományt tudja megfigyelni és belevonni a vizsgálataiba. Isten mennyei világa azonban annyiban más, hogy ő a mindenhatósága révén képes belenyúlni ebbe a látható világba is. És ezért kell vigyázni sokszor, mert a tudomány felől nézve nincs átjárás ilyen értem, mert a tudomány nem jelenthet ki Istenről se így, se úgy, semmit. Nem mondhatja azt, hogy cáfoltuk, de nem is mondhatja azt, hogy bizonyítottuk. Hiszen egészen más az a tartomány, ahol Istent meg lehet ragadni. És hát a mindennapi tapasztalatban is sokszor észrevesszük, hogy a lelki világ, a lelki élet az valami módon aztán hatni tud a testünkre is, a fizikai létünkre is, és ilyen értelemben lehet azt mondani, hogy a teológia felől viszont van egyfajta átjárás a lelki síkról, a testi, az anyagi síkra. Ha ezzel megelégednénk mind a két oldalról, akkor tulajdonképpen nem is lenne különösebb vita tudomány és teológia között, akkor nem gondolnák egyes keresztények sem úgy, hogy hát a tudomány eredményei valami fajta olyan kényszerrel nehezednek ránk, hogy hát muszáj ahhoz alkalmazkodni, és muszáj újra és újra átgondolni a hitünket, mert megkérdőjelezik azt, és át kell értelmezni, mondják sokan az egészet, hogy hogyan is van az, amit a Szentírásban olvasunk, és vagy akár azt mondják, hogy érvényét vesztik bizonyos részek, vagy legalább ennyi formában, hát át kell értelmeznünk, hogy hogyan is olvassuk azt, és mit is jelent valójában. Ha mégis így belehatol egyik a másik területére, akkor pedig végtelen viták lesznek, és soha nem lehet a végére jutni, ahogy ez lenni is szokott a konkrétan kialakult vitákban, egyik fél is, a másik fél is mondja maga érveit, meg cáfolja a másikéit, aztán igazán nem jutunk közösen sehova. De ha mégis megmaradnánk a maga területén, úgymond a mindegyik Schuster a maga kaptafájánál, akkor tulajdonképpen egyszerűen csak megállapíthatnánk, hogy evolúció például, vagy más tudományos dolgok egészen más tárnak elénk, mint amit a Szentírás, de nem kell kényszeresen azt éreznünk, hogy ezt mindenáron meg kellene nekünk magyarázni, vagy alkalmazkodni kellene, mert megállapítani, jó, ő a maga keretei között erre jutott. Ez önmagában még viszont nem biztos, hogy a végső igazság. És nem kell agyalni, különösebben feltétlen minden erőnkkel azon, hogy ez hogy fog összejönni, vagy éppen hogy ütközik egymással, és akkor ki fog győzni, úgymond. Egyszerűen elfogadhatom, hogy a test, a lélek, a föld és a menny, az különböző alapjaiban különböző világ. Mert meg kell vallani, hogy időnként történnek csodák, ezt egyetlen keresztény sem tagadhatja meg, anélkül legalábbis, hogy keresztény voltából ki ne essen, hiszen hitünknek a legalapvetőbb eseménye az az, amit Pál apostol így kérdez meg most ebben az igében, hogy hát miért gondoljátok, hogy olyan nagy dolog lenne, vagy olyan fura dolog lenne a feltámadás. De Jézus feltámadásából indul ki minden. És ha most visszatérve egy kicsit az élet eredetére és keletkezésére vonatkozó vitákra, akkor éppen itt derül ki, hogy mennyire mást mond a kettő. Hiszen egyfajta evolúciós képben nem lehet megváltást beleerőltetni. És ilyen értelemben sose lesz összeegyeztető. Nem is annyira a teremtéssel ütközik tehát, hanem a megváltással. Hogy mi az élet célja, mi a földi jelenlétünknek a célja. Erről csak Isten igéje tud kijelenteni valamit, hiszen ő, mint teremtő, adta ezt a célt. Tehát az a kiindulása a kereszténységnek, hogy Jézus föltámadt, és nem is az, hogy Isten megteremtette a világot, akkor sem, ha ez nyilván megelőzte a megváltást. Az ő feltámadása olyan sarkalatos pont, ami mindenek felett eldönti a dolgokat. És ennek tagadása vezetett oda, hogy Saul vehemensen üldözte az egyházat, hogy börtönbe vetette a keresztényeket, hogy ördögléssel lihegett. Nem túloz az apostol, jól tudja, hogy az Isten nélküli állapot akár direkt Isten elleni lázadásból származik, akár mint ő nála is egy hamis istenképből, de valójában az öldöklő dűtől liheg. Bármiképpen is próbálja magát elfogadhatóvá tenni. Akkor is így van, hogyha ez persze nem fajul olyan tetlegességekig, mint ahogy Saul képviselte, de hát minden esetre megvallja magáról, hogy bizony ő egy kiváló inkvizítor volt, aki káromlásra kényszerítette a keresztényeket. De belegondoltunk-e, hogy magunk is ahányszor csak megtagadjuk Jézust, valahányszor nem az ő akaratának megfelelően járunk el, valahányszor csak ráhivatkozunk, de nem tetszése szerint cselekszünk, akkor mi is ezt tesszük, káromoljuk Jézust. Addig rugódozunk mi is az ösztöke ellen, egészen addig, amíg ezt tesszük, olyanok vagyunk, mint Saul. Gyilkosok, másokat káromlásra kényszerítő, Jézus követeit üldöző. Nem csak a hajdani király üldözte Isten választottját, amikor Dávidnak el kellett előre menekülnie, hanem a kortárs, mármint az apostoloknak kortárs Saul is alaposan üldözte Isten választottjait, Krisztus seregét. És persze a jelenben is zajlik mindez. Megy a keresztény üldözés, elsősorban persze fizikai értelemben távolabbi országokban, de egyházellenes és Krisztus ellenes tetteinkben és szavainkban bővölködünk itthon is, nem kell ehhez messzire menni, még csak a szomszédba se, nemhogy távoli földrészekre. És hát zajlódhat ez másfajta módon is. Egy mai Krisztus üldöző példa, talán már máskor is említettem, egy oknyomozó újságíró volt, aki a Jézus dosszié című könyvét írta meg aztán, mert ő neki fogott, hogy hát alaposan ízekre szedje a keresztény tanítás, és mindent megcáfoljon benne szépen, pontról pontra haladva bebizonyítsa annak hamis voltát. Utána járt mindennek, elment tudósokkal beszélni, teológusokat keresett föl, igazságügyi szakértőket és különböző szakembereket, hogy megvizsgálja ezt, azt, amaz, megvizsgálja először is az Új Szövetségnél, az evangéliumoknál a szövegüket, az eredeti kéziratokat, mennyire hitelesek azok, mennyire egyfajtát mondanak, hogyan lehet ezeket a tudomány szemével, az oknyomozás szemével kezelni, de felkeresett mondjuk pszichológusokat, akik megpróbáltak valamiféle módon az evangéliumi leírásokból egy képet alkotni a mai pszichológia fényében az apostolokról és az ő bizonyságtételükről. Felkeresett régészeket és sokféle tudós, hogy ilyen módon bebizonyítsa a keresztények hitének tarthatatlanságát. Szinte azt tette a maga módján, amit Pál megbízó leveleket gyűjtött össze a kereszténység ellen, bizonyító dokumentumokat az állításaik megcáfolására. Erősen rugdalózott át Saul is, meg az oknyomozó riporterünk is az ösztöke ellen, és hát nincs menekvés, hiszen a mondás szerint is a nem akarásnak nyögés a vége. De meg kell kérdezni magunktól is, hogy miképpen tekintsünk egy ilyen emberre, mint például ez a Pál, vagy ez az oknyomozó riporter, vagy más emberek, akik igyekszenek a kereszténységet megcáfolni, tagadni. Nem nyílik ki a picska a zsebünkben, és nem kiáltunk igazságért Istenhez? Hát mi lenne a jogos büntetése az ilyen alakoknak? Hát példásra meg kell minden esetre őket büntetni. Példásra meg kell, hogy büntesse Isten őket. És aztán el is jön a leszámolás ideje, amikor Damaszkuszba indul, gyilkolástól lihegve. Hiszen itt másnak már nem lehet semmi másnak a helye, mint a megtorlásnak. Hiszen a sötétségből ember ki nem kecmereked. A sötétség az képtelen arra, hogy világítson. És ilyen magas lovon ülve amúgy sem lehet megváltozni. Csak vigyázzunk, nehogy úgy járjunk mi magunk is, hogy hasonlóan kiessünk az üdvösségből, mert ilyen magas lovon ülve valóban nem lehet megváltozni. Előről jön a megtérés. És megdöbbentő módon Saulra nem a vakító villám csapott le halálosan, mert vakítónak ugyan vakító volt, de Krisztus maga jelent meg neki. Ugyanis ezzel a gazemberrel Istennek terve volt. És milyen megdöbbentő az, bár nem kevésbé megdöbbentő, mint bármelyikünk esetében. Újra és újra csak meg tud döbbenni az ember, amikor látja, hogy a gyarlóságaim, az alkalmatlansága, mindenfajta tiltakozásom, lázadásom, menekülésem, megáltalkodottságom ellenére, Urunknak mégis van terve. Van terve velem is ebben a nagy tervében. És bár bőségesen megérdemelném, hogy a gonoszok sorsára, a képmutatók sorsára juttasson, és ketté hasítson, mint a emlegetett példázatban olvassuk, de érthetetlen, mert mégsem teszi ezt. Inkább magához édesget. És van, amikor simogató szóval teszi ezt, lehet, hogy van, akinek éppen erre van szüksége, de ha úgy kell, akkor letacít a lóról, és a porba hajtja a fejemet. És ha visszaidézzük egy kicsit az énekünket, meglepő, mert nyilván vízkereszt világosságáról, Krisztus megjelenéséről szól az ének, és ha átgondoljuk, mégis mennyire igaz ez a Saul által leírt megtérés történetre is. A magasból valóban a nagy fényesség jött és letaszította a lóról, neki is Krisztus világossága jelent meg. Bármelyik változatot is éljük meg életünkben, általában nyilván többfélét is, a lényeg az, hogy Jézus mégsem megsemmisíteni akar, hanem azt akarja, hogy az övéi legyünk. Könyöröketünk is azért, hogy a damaszkuszi fény ne megsemmisítsen minket, hanem kinyilatkoztassa Krisztust. mert valóban nehéz az ösztök ellen rugódoznod, hát inkább hajtsd be a fejedet Jézus igájába. Mert a változás az a rugdalózásból sosem fog bekövetkezni, és persze mindig könnyebb és kellemesebb Krisztust üldözni, mint követni. És ő mégis egészen váratlan helyzetekben képes ránk találni. Miközben mi gyilkos dűvel lihegünk, és alig kapunk talán levegőt, képes akár a lóról is ledobni, hogy találkozzon velünk. És közben szembesít a bűneinkkel. Miért üldözöl engem? És ha pedig a dicsőség fénye felragyog Saul életünk felett, akkor szinte más már nem is történhet, mint az, hogy megtérjünk. És a találkozás erejével a maga munkájába állítson be Jézus. Persze tudjuk, hogy nem mindenki tért meg, Saul mellett a többség megmaradt lihegő gyilkosnak. És nyilván az oknyomozó riporter mellett is sokan megmaradtak keresztény elleneseknek. De Saul is leesett a lóról, porba hult és találkozott Jézussal. És az oknyomozó riporter is leesett jelképesen a magas lováról, és rá kellett jönnie, hogyha ugyanúgy jár el tisztességgel, ahogy más esetekben is sokan, akkor a vallomások nem cáfolják, hanem megerősítik az evangéliumi híradásokat. Cáfolatot kereső, elfogató parancsot lobogtató megbízatása egészen új irányba terelte. Mert igazban alaposan utána járt mindennek, találkozott Jézussal, és a könyve megírása végére keresztényé lett. És valójában mindegyikünknek ez kell legyen a sorsa, akár elfogató parancsal szaladgálunk, akár az oknyomozás eszköztárát akarjuk felhasználni, és könyvet írunk, mindegy, melyik utat választjuk. Ha őszintén indulunk neki a Jézus üldözésnek, és ha előítéleteink rabsága helyett az igazságot kívánjuk megtalálni, ha nyitott fülekkel hallgatjuk Isten igéjét, akkor nekünk is meg kell térnünk. Ezért ez a fő feladata az apostolnak is, a megbízatását előadja, hát nekem most az a küldetésem Jézustól, és ennek a mennyei látomásnak nem voltam engedetlenje, mondja, hogy hirdessem a megtérést, és a megtéréshez illő életet. Hát így lett Saulból Pál, a vaklátása megjött, és beállt a szolgálatba. Azzal a céllal, hogy most már megnyílt az ő szeme, és másokat is segítsen arra, hogy megnyíljon a szemük. Azért, hogy a lelki sötétségből kiragadjon minket is. Ezért indult neki az apostol az úttalan utaknak. Nem volt, nem hogy repülője, de sokszor még szamara se. Gyalog indult neki, és mégis nagyon sok helyre elvitte Jézus hírét, a feltámadás örömét. És persze nem csak Pál feladata lett, hanem mindannyiunké. Mindannyiunknak azt kell szolgálni, hogy Jézus világossága terjedjen ebben a világban. Magunk damaszkuszi útján mivel bíz meg Urunk? A megtérés szerinti élet hirdetésére. Nem is kis előadásokra van szükség az egyházban, vagy népbeszédekre, hanem az evangéliumra, a megtérés igéjére, Jézus szavára. Arra van szükség, hogy különféle más elvárásoknak, vagy akár a saját akaratunk követésének útja helyett elinduljunk azon az úton, amelyre Jézus indít. És engedett tovább menni Damaszkuszba, de most már egész más célval. Most már nem a börtönbe veti a keresztényeket, hanem még a pogányokat és a hitetleneket is téríti, és a megtérés útjára hívja fel. És ezért szól arról az apostol, hogy az ő megbízatása, mint bármely más keresztényi az, hogy a megtérést hirdesse. Mindannyiunknak erre a megtérésre van szüksége. De csak így lehet kimenekülni Sátán markaiból. Más út nem visz az üdvösségre, csak a megtérés. És a proféták, vagy éppen az apostolok élete is mindig úgy alakult, hogy akkor lehettek Isten emberévé, amikor átélték ezt a találkozást Istennel, és megtértek benne. Akkor maradhattak továbbra is proféták vagy apostolok, hogyha újra és újra megtértek. Ezért kellett Jeremiással is vitába szállnia Istennek, amikor elkeseredett és ott akart adni, vagy éppen Illés, amikor egészen letörtel, azt mondta, hogy most már elég az egészből, meg akarok inkább halni, vagy éppen Jónás is hasonlóan a halál kívánja. De ugyanezért szükséges Péternek is megtérnie, és ezért kellett Jézussal újra találkoznia, hogy megerősítse a megtérő Pétert, és meggondolt, hogy a magad életében másképp lehet. Megtérés nélkül nincs keresztény élet, sőt, valójában egyáltalán nincs élet. Mert megtérés nélkül a lelki halálban élünk. Örök élet nélkül. És a halálból az életbe csak a megtérés tűfoknyi szorosán mehetnek át a tevék. Azaz, a lehetetlen kell megtörténjen velünk. Csak a megtérés csodája segíthet rajtunk, az, hogy Krisztus fénye a mi életünkben is fölragyog, és lehet, hogy elfogató parancsal érkezünk a damaszkuszi kapuhoz, lehet, hogy tudományosan felvértezve indulunk a nagy leleplezésre, a keresztények megcáfolására, de végül mégiscsak evangélium hirdető, megbízó levelet ad Jézus a kezünkbe, és a kapukat átlépve már ezzel érkezik Saul, és a könyve végére érkezve az oknyomozó riporter is ezzel érkezik meg. Így lesz mindannyiunkból, mint Krisztus üldözőkből, Krisztus követő és Krisztus hirdető. Jézussal találkozva, ő mintegy belepréssel minket a megtérésbe. Elveszi az ösztöke elleni rugódózást, a gyilkos dühöt is. Leteper, de nem azért, hogy megsemmisítve legyőzzön, hanem azért, hogy megmentve győzzön le. Mert hát az apostolok után Saulban is győzött Krisztus ereje, és az egyház 2000 éve alatt igen sokakban még. Győzötte benned is. Amen. Imádkozzunk. Mennyei ragyogás, meg kell vallanunk, hogy sötét ez a damaszkuszi út, amelyet nélküled járunk Saullal együtt, dűtől és ördökléstől lihegve. Érthetetlen, hogy te mégsem halállal sújtasz, hanem megjelensz vakító fényben és szolgáddá teszel. Nem értjük, miért történt ez így, de hangod egyre hív, hívásod pedig megtérésre ösztökél, hogy most már ne rugódózzunk az ösztöke ellen, hanem belehajtsuk végre fejünket a te igádba, amely könnyű és boldogító. Áldott légy, hogy nem hagysz minket sötétségben, hanem igéddel megvilágítod életünket, hogy mi is elvihessük másoknak fényedet.